Elérkeztünk Mózes második könyvének utolsó részéhez, a Pekudé heti szakaszhoz, ami a 38. fejezet 21. versétől kezdődik, és így szól. Ezek a hajléknak, a bizonyság hajlékának részei, amint megszámláltattak a Mózes meghagyásából a léviták szolgálatára, Itamár, az Áron pap fia által. És úgy lehetne fordítani ezt a pekudé szót, ami itt úgy szerepel, hogy a hajléknak a részei, de ez a részei, ez nem teljesen fedi le a jelentést, inkább mondanánk rá azt, hogy az összessége. Tehát egy összefoglalás tulajdonképpen a pekudé, ami egy összegzést jelent. Úgy kell ezt elképzelnünk, mintha egy listán szereplő tételeket összegeznénk. Körülbelül ilyen tartalommal bír ez a pekudé szó. Tehát egy összefoglalása végül is annak, hogy hogyan épült fel a szentély, miből épült fel, milyen részekből, és végigveszi azt, hogy milyen anyagokból, stb. Egy listának az összegzése ez. És ebben a szakaszban tényleg egyfajta összegzést érzékelünk, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy Mózes második könyvének től olvashatjuk a szentély építését, hogy hogyan történt, miként, milyen körülmények között, milyen anyagokból, stb. Ennek az összefoglalása történik itt az utolsó fejezetekben. És az utolsó fejezet, az a 40. fejezet, ami lezárja ezt a könyvet. Az utolsó részben olvassuk azt, hogy ahogy elkészült a hajlék, ahogy felállították, Istennek a dicsősége betöltötte a hajlékot. Mi ez a dicsőség? Ezt mind a Károli Bibliában, mind a Héber Biblia magyar fordításában is, szinte mindenhol, minden negyes fordításban úgy olvashatjuk ezt, hogy a felhő befedezte a gyülekezet sátorát. A felhő, ami nem úgy kell elképzelnünk, hogy ez egy olyan jelenség, ami a természetben megjelenő felhő, de valami hasonló jellegű, ami szimbolizálta a láthatatlan Istennek a láthatatlanságát, hiszen a felhőben eltűnnek a dolgok, nem lesznek láthatóvá. Ahogy a felhő rá ereszkedett a hajlékra, az jelentette azt, hogy a láthatatlan Isten ott van közöttük. És ugye nem lehet láthatóvá tenni, tehát maga a szent hajlék nem az isteni láthatatlanság megnyilvánulása, mert ami láthatatlan, az is marad, és nem lesz kézzel fogható, nem lehet láthatóvá tenni, de mégis tudjuk, érezzük, hogy van. A levegővel is úgy vagyunk, hogy láthatatlan, mégis tudjuk, hogy van, érezzük, hogy van, érezzük azt, hogy ha friss, érezzük, ha állott, érezzük az illatokat, mégse látjuk. Tehát, hogy valami ilyen jellegű megjelenése lehetett ez az úgynevezett felhő, ami itt szerepel ebben a szövegkörnyezetben, hogy érzékeli a gyülekezet, hogy ott van, valamilyen szinten érzékeli, de nem lehet láthatóvá tenni. És ez az érzékelés lesz a lényegi pont, hiszen érzékeltetnie kellett Istennek azt, hogy ő ott van, és amikor felszáll, úgymond ez a felhő, tehát amikor egy picit úgy megemelkedik, akkor indulhatott el a nép, mint ahogy ezt olvassuk is itt a záró mondatokban, hogy amikor felkelt ez a felhőszerűség, akkor elindult a nép, vándorolhatott tovább, mehetett, amikor leereszkedett, akkor meg kellett állni. És egy nagyon érdekes érzülete támad az embernek, amikor olvassa ezt a befejező szakaszt, mert olyan, mintha nem lenne befejezése. Lezárul egy könyv, de úgy nem érezzük azt, hogy ennek vége van. És ez nagyon jól szemlélteti azt, hogy igen, egy szakasznak van vége, de nem magának a történetnek. Egy bizonyos rész megvan, ez befejeződött, de maga a történet, az folytatódik tovább. hiszen a Tóra könyvek folytatódnak tovább, és nem lehet őket elszakítani egymástól, ezek egységet alkotnak, egységében kell látnunk az egész öt könyvet, egységében kell látnunk voltak éppen az egész Tanakhot, az egész Bibliát, és egységében kell rátekintenünk ezekre a részekre, hogy összefügg, minden mindennel összefügg, de bizonyos szakaszok befejeződnek. És nagyon szépen szemlélteti ez a rész azt, hogy ez egy szakasz befejeződött, de maga a történet folytatódik tovább. Valahol azonosságot mutat a mi életutunkkal is, hiszen attól a pillanattól kezdve, hogy világra jöttünk, egészen addig a pontig még vissza nem adjuk lelkünket a Teremtőnek, vagyis még be nem fejezzük itt a pályafutásunkat, földi életünket. Addig a pontig zajlik a történet, de bizonyos részek befejeződnek. És az a példaértékű ebben a történetben, Mózes második könyvében is, hogy egy szakasznak vége van, de az nem jelenti azt, hogy mindennek vége van. Nagyon sokszor ezen bukik el az ember, hogy valami lezárul az életében, egy jelentős rész, egy nagy volumenű rész, egy olyan rész, amiben nagyon sok minden történt, hiszen ebben a könyvben történik az, hogy megszabadul a nép a szolgaságból, hogy néppé válik, hogy találkozik Isten jelenlétével, hogy átéli azt, hogy micsoda katartikus élményen megy át az egész szellemi-lelki élete, hogy hogyan fejlődik, változik, de ennek a szakasznak vége. És valami más folytatódik, de folytatódik. És nagyon sokszor ott van az ember, ott rogyik össze az ember, vagy ott veszti el a fonalat, vagy bukik meg, hogy amikor lezárulnak bizonyos részek, akkor azt hiszi, hogy vége mindennek. De nem, nincs vége. Egészen addig, amíg élünk, addig folytatódik a történet. És mindenkinek a saját egyéni története. És nem mondhatjuk azt sem, hogy hú, most ez egy olyan szakasz, hogy már valamiről mondjuk lekéstem, vagy valamit már elrontottam, nem tudom újra csinálni, mert mindig folytatódik. Mindig van egy új nap, minden reggel fölkelünk, és amíg minden reggel fölkelünk, minden új napban kapunk egy új esélyt. Természetesen vannak dolgok, amik lezárultak, és hát vannak olyan dolgok is az életünkben, amiket el kell fogadni, hogy igen, azokon már nem tudunk változtatni. Azokat ott is kell hagyni. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet tovább menni. Nem kell azoknál a dolgoknál leragadni, beleragadni, hanem menni kell tovább. És felül kell tudni emelkedni bizonyos dolgokon, hogy igen, ott azt a részt nem jól csináltam, de megyek tovább. Nem feltétlenül kell mindig kiradírozni azt, amit rosszul csináltunk. Nem feltétlenül kell mindig jóvá tenni azt, amit elrontottunk. Az ember mindig valahogy jóvá akarja tenni, valahogy ki akarja küszöbölni a hibákat, valahogy ki akarja ladírozni, és mindig azt gondolja, hogy ha majd egy tiszta lappal kezdünk, akkor a múltat végképp elfelejtjük, és mintha nem is lenne. Nem kell elfelejteni a múltat. Ugyanúgy a részünk. Ugyanúgy a része életünk részének, életünknek a része az, hogy ami történt velünk 20 éve, az 20 éve megtörtént. Azt nem kell eltörölni, nem kell szégyelni, nem kell azt mondani, hogy mekkora bolond voltam, hogy ezt és ezt megléptem. Nem. Akkor ott azt léptük meg, mert az ember soha nem tesz olyat a jelenében, amivel szent szándékkal ártani akarna magának. Mindig próbál olyan döntéseket hozni éppen akkor az adott aktuális helyzetben, amikor tehát azokban a helyzetekben olyan döntéseket hoz, ami jónak tűnik számára. És akkor éppen lehet, hogy azt érezte jónak, amit 20 évvel visszatekintve már nem biztos, hogy a legjobbnak tart. De elfogadni ezeket a lépéseket, hogy akkor ott azt tette, ez az életünknek a része. Mint ahogy Izraelnek is el kellett fogadnia azt, hogy igen, neki volt egy olyan szakasza, amikor lázadt, amikor bálványt készített, amikor nem úgy történtek a dolgok, ahogyan szerette volna. De felelősségre vonható ezért? Mindig az orra alá kell ezt dörgölni? Állandóan fel kell neki ezt hánytolgatni? Nem. Mert akkor nem tud haladni előre. Megtörtént, de megyünk tovább. És valahol ez a második könyv végének az üzenete, hogy lehet, hogy vége van egy szakasznak, de ne rodjál bele abba, hogy annak vége van. Ne tiporjon ez téged össze lelkileg, hogy vége van, hanem menj tovább, mert a sátor is megy tovább. De ne csak a negatív példát vegyük, hogyha valami rossz történik az ember életében, vegyük a pozitívat. Történik valami nagyon jó. Hát ha jót, azt meg aztán pláne nem akarjuk elengedni. Valami nagyon jó történik, valami nagyon szuper, és nem akarunk kijönni belőle, ragaszkodunk hozzá, vissza akarunk térni. Bele akarunk ragadni abba az állapotba. Jaj, de jó is volt, mikor Isten a tenyerén hordozott. Jaj, de közel voltam hozzá. Jaj, de jó volt, mikor minden olyan szépen alakult az életembe, és bele akarunk ragadni abba az állapotba. De nem lehet. Nem lehet ott ragadni Sinai-hegynél sem, nem lehet ott ragadni az isteni kijelentésben, nem lehet magunkat oda láncolni Sinai-hegyhez, és ugyanakkor nem lehet beleragadnunk abba, hogy jaj, de bolond voltam, hogy megépítettem azt az aranyborjút, de bolond voltam, hogy megtettem ezt és ezt. Nem lehet beleragadni ezekbe a helyzetekbe, mert ezeknek vége van. Lezárul. És az életünk folytatódik tovább, és megy tovább. Mint ahogy a szent sátor is ment tovább. Egy nagyon szép példája annak, hogy az élet állandó mozgásban és változásban van. És nem csak az időben kell haladnunk, hanem az eseményeinkben is. Az idővel együtt kell tudni haladnunk. Mert az egy dolog, hogy az idő halad felettünk, mi meg úgy beleragadunk a 20-30 40 akárhány éves állapotunkban, amikor nagyon jól éreztük magunkat, és akkor ki se akarunk jönni, pedig már vagyunk 70, 60, 70, 80 évesek, de mi mindig a 20 éves állapotunk, hát az volt a legjobb. És valahogy ott ragadunk. Vagy éppen még mindig akár a 30 éves állapotunkban, amikor úgy küzdöttünk ezért-azért, és már rég megvan mindenünk, már rég megvan az, amit megteremtettünk, de az a lelkület még mindig ott van bennünk, és még 80 évesen is küzdünk, de miért? Nem ragadhatunk benne azokba a lelki állapotokba, amiknek már vége, amiknek már nincs ideje, amik már lezárultak. Haladnunk kell tovább. Tovább kell lépnünk a saját életünkben is. Persze vissza lehet tekinteni, hiszen Izraelnek a története pont erről szól, hogy az állandó visszaemlékezésekből tanul, hogy hogyan lehet, és hogyan nem érdemes a jövőben lépni, a jövőnket meglépni, és a jövőnket építeni. De ezek mind tanulságként szolgálnak, példaként, és nem egy olyan dologként, hogy abba kell bele gyökereznünk, és abból kell táplálkoznunk, hanem ezek mind tanulságként vannak előttünk. Minden egyes történet, amit Izrael történetéből kiolvasunk, az egy példaértékű, hogy hogyan csináld, vagy éppen hogyan ne csináld a saját életedben. És rátekintve a saját életünkre, szintén példaértékű lehet bizonyos megtörtént dolgok, hogy igen, ebből ez a tanulság, történt valami, megfizettem a tanulópénzt azért, hogyha a következőben történne ilyen, akkor ne essek már bele. Mindig mondják, hogy az a okos más kárán tanul, de valójában mi magunk tanulunk a saját bőrünkön a leginkább. Igen, meg kell élnünk a szenvedéseket, a fájdalmakat, hogy még egyszer ilyen szituációkba ne keveredjünk, vagy ha belekeveredünk, felismerjük a dolgokat. Igen, meg kellett ismerni a bálványimádást a népnek, hogy nem, ez nem a te utad. Ne így csináld. Vagy éppen meg kellett ismerni azt, hogy ott vagy a hegynél, találkozó Istennel, igen, ez a tiéd. Ebből fogsz tudni meríteni, ha nehéz, ebből tudsz majd erőre kapni, ebből erősödik a hited, a meggyőződésed, de tovább kell lépni. És haladni kell az úton. Haladni kell az úton, nem lehet megállni, nem csak azért, mert el kell jutni A pontból B pontba, hanem mert ez a fejlődésnek az áloga, hogy haladunk. Ha nem haladunk, ha állandóan csak egy helyben stagnálnánk, akkor nem fejlődnénk. Nem fejlődnénk se szellemileg, se lelkileg, sehogy. És pont ez a lényege a fejlődésnek, hogy igen, képes vagyok ebből a lezárt szakaszból tovább lépni. És nem cipelem magammal. És nem kezdem el önostorozni magam, hogy ój, mekkora bolond voltam, hogy ott azt az aranybólyút beálltam és elkészítettem. Akkor az megtörtént, pont. És ugyanez a pozitív értelemben is, hogy jaj, de jó volt ott, igen, a Sinai lábánál, jaj, de jó volt az Isten élmény, jaj, de jó volt ez és az, de ne vágyjak oda-vissza, hanem ebből gazdagodva építsem tovább a saját életemet. És itt ez a haladás az, ami egy nagyon szép dinamikáját adja ennek az egész könyvnek a legeslegvégén, hogy Isten nem áll le, nem áll meg. Ő halad. Ő el akarja juttatni a célba a népét. Ő azt akarja, hogy abból az A pontból a B pontba kerüljenek. És ennek következménye egy visszatarthatatlan következménye az, hogy változnak. Mert kell, hogy változzanak, hiszen minden egyes új megtapasztalása változást hoz az ember életében. És sokszor az ember pont ettől a változástól fél vagy tart. Mert amit megszokott, az a jó, az stagnál, az bebiztosítja, de ez megakadályozza őt a fejlődésben. Izrael népe nagyon sokszor úgy tudta a legnehezebb körülményeket is túlélni, hogy hajlandó volt a változtatásra, a változásra magára. Nagyon sokszor a törvényeket úgy tudta betartani, hogy alakította. Nem hozzátett és nem elvett belőle, hanem aktualizálta éppen az adott helyzetére. És ezek az aktualizálások, az értelmezések tartották őt meg. Mert egész másként értelmeztek egy tórai szakaszt, vagy egy törvényt, például a királyok idejében, Dávid, Salamon és a Salamon utáni időszakban is, egész másként volt értelmezve egy bizonyos rész a tórából, mint mondjuk akár a második szentélynek a vége idején, mert mások lettek a körülmények, mások lettek az élethelyzetek, más lett a társadalmi és történelmi közeg, amiben értelmezni kellett. És természetesen máshogy kezdte el értelmezni már a szétszóratásban, máshogy kezdte el értelmezni a középkor idején, de mindig értelmezte. És valahol ez a lényege az életünknek is, hogy mindig értelmezzük azt, ami velünk történik, tudjuk értelmezni, tudjuk értékelni, tudjuk saját magunkba kiértékelni, és képesek legyünk a gondolkodásunkban változtatni, és aktualizálni a jelenünkre. Jelen valóvá tenni. Mert a törvény pont ettől lesz örökérvényű, hogy minden korban jelen való. És az Istennel való kapcsolatunk is pont ettől örökérvényű, hogy a vele való állandóság az nem azt jelenti, hogy változás nélküliség. Az állandóság nem egyenlő a változatlansággal. Az állandóság egy stabilitást ad, de ebben egy folyamatos dinamika van. Egy változás, egy fejlődés. Olyan ez, mint hogy önmagunk alap külseje és kinézete nem változik, ha csak nem változtatjuk meg radikálisan, de alapvetően nem változik, tehát adott egy séma, viszont nagyon sok változás történik bennünk, akár a szervezetünkben, a vérkeringésben, anyagcserében, stb. Tehát nem stagnálunk, élünk, mozog bennünk minden, dinamizmus van az egész szervezetünkben, és mégis stabilak vagyunk valahol. Egy idő után a kinézetünk nem változik radikálisan. Itt-ott igen, hogy lejönnek a plusz kilók, fölmennek, jönnek a ráncok, jobban hullik a haj, stb. Tehát ez egy dolog, de alapvető szerkezetünk nem változik, és mégis változik. Tehát egy olyan dinamikát ad az Istennel való kapcsolatunk, amiben elkerülhetetlen a változás, a haladás, a fejlődés. És Isten pont ezt mutatja meg a népének, hogy ez nem bizonytalanságot szül. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy az új helyzetek bizonytalanságot hoznak. Ha a jelen helyzetben is megnézzük az életterünket, hát nagyon sok minden okoz bizonytalanságot. Az elmúlt 2 évben rendkívüli olyan dolgok történtek, amik bizonytalanná tudják tenni az embert. De mégis Isten azt mutatja meg, hogy egy új szituáció nem feltétlenül azt hozza el, hogy bizonytalan helyzetek jönnek, hanem pontosan ebben az új szituációban mutatja meg, hogy de ő ott van. De ehhez lépni kell. Ehhez ki kell lépni a megszokottból. És igen, az embernek mindig könnyebb azt választani, amit már ismer, még akkor is, ha az rosszabb, képes választani. Mert az ismerős, az már nem okoz bizonytalant. És az ismeretlent azért nem választjuk, mert hát nagyon sok a kockázati tényező. De Isten azt mondja, hogy másképp nem megy a haladás. Másképp nem megy a fejlődés. Izrael népe nem tudta, hogy hova megy. Fogalma se volt, hogy a sivatagon át merre kell menni. Alapvetően az egy olyan sziklás vidék, a Sinai félsziget, és az Sinai sivatag, ami egy nagyon egyrészt sziklás vidék, másrészt olyan zegzugos, hogy abban igen könnyen el lehet tévedni. Tehát ez nem egy sík puszta, mint a Rónaság vagy a Nagy Alföld, hogy a végelláthatatlan homok, ez nem Szahara, ez nem a sivatag, ami a végelláthatatlan síkság, hanem itt azért olyan részek vannak, olyan hegyvidékes, zegzugos területek, amiben tényleg nehéz kiigazodni. És ebben a kőtengerben, ebben a kősivatagban nagyon nagy szükség volt arra, hogy ez a nép érezze azt a biztos pontot, ami Istennek a jelenléte. És a mi kősivatagjainkban is, amikor olyan szakaszokban vagyunk, ott van ez a jelenlét. Sokszor kérdezzük, hogy de hol? Hol keressem? Mibe? Miből tudom, hogy ez Isten akarata? Miből tudom, hogy ez jó? Miből tudom? Miből? És nem külső keresések kellenek, nem külső hangok kellenek, hanem belül tudod meg. Ott a láthatatlan részedben. Mert a láthatatlan Isten a te láthatatlan lelkedben, szellemedben ad választ mindenre. És az a belső hang, ami megszólal benned, az a jó. Csak hagyd, hogy szóljon az a hang. Nem külső erők, nem külső üzenetek által. Van, hogy egyáltalán nem az ige által. De az a belső hang, az mindig ott van, hogy ez a jó. És azt érzi az ember, mert minden egyes emberbe belé lett ültetve, hogy érezze azt a szikrát, azt az isteni szikrát, amiről oly sokat beszéltünk, hogy az a gyújtópont, ami az életet adja, ami segít túlélni, ami mindig segít, hogy átbillenjünk a holtponton, arra kell hallgatni. Az az a belső hang, az a láthatatlan, ami ott nagyon mélyen van, amit sokszor az ember nem is akar felszínre hozni, nem is akar róla beszélni, de ott legbelül tudja, hogy ez az a hang, ami jó. És Isten mindig kihoz ebből a úgynevezett holdpontból, amit az ember annak érez, hiszen Izrael népe is elindult ebből a holdpontból, elindult a sivatagból, hogy egyszer végre hazataláljon, hazaérjen, és Kánaánba megkaphassa azt az otthont, amit Isten megígért a nép számára. És valahol azt érzem, hogy pont ez egy ilyen szakasz, hogy ez ebben segít. Ebben segít minket, hogy az élet szakaszaink, amik lezárultak, azok ne úgy jelenjenek meg előttünk, hogy nincs tovább. Mindig van tovább. Mindig van egy újabb lépés, mindig van egy új, mindig lehet menni tovább. Mindig van tovább, egészen a célig, egészen addig, amíg vissza nem adjuk a lelkünket annak, akitől kaptuk. Mindig van tovább. De ez nem feltétlenül mindig azt jelenti, hogy valami újat keresünk, nem. Csak egyszerűen lépünk tovább, lépünk a következőbe, ha felszáll a felhő. És ezt belül érzi az ember, hogy most felszállt, most mennem kell. Vagy érzi azt is, hogy most nyugton kell maradnom. Most nem kell kapkodnom, nem kell ide-oda mennem. Most nyugi van, most ebben az életszakaszomban meg kell élnem éppen az adott aktuális dolgokat. És így haladva, ezzel a dinamikával haladva, egy nagyon kiegyensúlyozott életvitelt élhet az ember. Mert akkor nem ragad bele a múltjába, nem bánkódik a múltján, nem sopánkódik a múltján, hogy jaj, de elcsesztem valamit, és nem is idézi vissza a múltját, hogy jaj, bárcsak abban élhetnék, ami volt. Hanem mindig képes a jelenben az adott dolgot megélni, és nem a jövő izgatja, hogy mi lesz. Nagyon sokszor beleesünk abba a hibába, hogy fú, vagy belemerülünk a múltba, hogy milyen szörnyű volt, vagy milyen szuper volt, vagy állandóan a jövő felé nézünk, a távlati jövő felé, hogy a távol jövőben ez lesz, ez meg ez meg ez, egy nagyon messzi, nagyon-nagyon elérhetetlen célt tűzünk ki magunk elé, és elfelejtünk itt élni a jelenben. És elfelejtjük megélni az adott pontot, amit éppen meg kellene élnünk. Pedig a felhőpont ezt mutatja, hogy legyél jelen. Mert jelen volt Isten ott a népek között. Hát akkor legyek már én is jelen a saját életemben. Legyek jelen a saját életemben úgy, hogy képes vagyok megélni az adott pillanatot, az adott pontot. Azért, hogy tudjak majd haladni tovább. Hogy tudjak lépni tovább, hogy tudjak fejlődni tovább. És ha az ember így tekint az életére, hogy egy állandó fejlődésben, egy állandó alakulásban és változásban van, nem bizonytalansággal fogja eltölteni, hanem biztos ponttal, mert tudja azt, hogy az a felhő ott van. És az a belső hang belül mindig megszólal. És kívánom, hogy legyen bennünk is ez a bátorság, hogy nem beleállunk egy adott szakaszba, ami megtörtént, ami megvolt, és beleragadunk, hanem képesek vagyunk fejlődni, tovább menni, lépni, és bátran vállalni az út hátralévő részét. És ha ezzel a lelkülettel megyünk, akkor fogjuk érezni azt a felhőt, hogy most megállt, vagy felszállt. Hogy mikor kell lépnem, és mikor kell várnom. És ezzel a dinamikával így fogunk tudni haladni az életutunkon. És nem kell azon filózni, és nem kell azon töprengeni, hogy jaj, vajon biztos, hogy jól csinálom. Csak csinálni kell. Egyszerűen csak csinálni kell. És az a hang belül megszólal, hogy ez most olyan jó volt, hogy ezt megtettem. Vagy éppen azt fogja mondani, hogy ez nem kellett volna. És tudom, hogy akkor legközelebb már nem kell megtennem, mert az nem jó. Csak hallgatni kell arra a belső hangra, mert ez a felhő, ez ezt jelképezi, hogy Isten ott van. Velük volt. És Isten ugyanúgy velünk van. De dinamikával, azzal a dinamizmussal, hogy haladjunk, hogy fejlődjünk, hogy lépjünk bele bátran abba, amit még nem ismerünk. Mert ő meg akarja ismertetni velünk.